Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 169. számú dicséretünk éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 169. dicséretünk így kezdődik: Úristen, téged szívünkből dicsérünk. Isten, téged szívünkből dicsérünk, vigye felséget most hát kedvesen, midőn szívesen imádunk és kérünk. Elfoglalva helyünket, a 105. Zsoltárunkat keressük ki, és a Zsoltárnak énekeljük az első három versét. A 105. Zsoltár így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének.
Hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét. Beszéljétek a nép előtt nagy csodáit, melyeket tőtt. Néki vigan énekeljetek, sok csoda dolgát dicsérjétek. Magasztaljátok szent nevét, kék szívből félétek őtet. Örvendjen azoknak szívek, kék az Úrról emlékeznek. Keressétek-e kegyes Urat, és az ő színét és hatalmát. Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csodáit. Ítéletét hirdessétek, melyek őszájából jöttek.
Gyertek, testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak soron következő kérdésfeleleteit a 10. úrnapjából, amelyek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is az Atya Istenről vallott tételhez. Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa föl a 10. úrnapja kérdéseit és feleleteit.
Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárazság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrők, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk, afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
Kedves testvéreink, Isten igéjét is hallgassuk meg a Zsoltárok könyvének 22. fejezetéből, a Zsoltárok könyvének 22. fejezetéből a 23. verstől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, Jákob utódai, mind dicsőítsétek őt. Rettegjetek tőle, Izrael utódai, mind, mert nem veti meg és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előtte, segélykiáltását meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az Isten félők előtt. Esznek az alázatosak és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte minden nép, mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő igéjét, és mutassa meg jelenlétét közöttünk abban is, hogy szívünkig ér az ő üzenete ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, azt, hogy annyiféle generációból gyűjtesz bennünket össze vasárnapról vasárnapra. Köszönjük neked azt, hogy hirdethetjük a te nevednek dicsőségét és nagy tetteidet fiataloknak, időseknek, gyermekeknek, mindazoknak, akiknek van, és mindazoknak, akiknek nincs. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, azt, hogy te vagy az, aki végtelen szeretettel gondoskodsz rólunk, és megépíted a mi életünket. Te vagy az, aki hittel ajándékozol meg, és te vagy az, aki megmutatod nekünk javaidat napról napra, alkalomról alkalomra. Szeretnénk téged ezért dicsőíteni egy szívvel és egy lélekkel, akik fölismertük a te személyedet, akik elköteleztük magunkat a te követésedre. Legyen áldott a te neved mindazért, amit cselekszel, mert mindaz, amit cselekszel, igazságos, és mindaz, amit cselekszel, jó. Köszönjük te neked a te teremtésedet, a teremtésednek rendjét. Köszönjük ezen a mai napon a nőket, az asszonyokat, a feleségeket, az édesanyákat, a társakat, és arra kérünk téged, légy te az, aki mindannyiunkat arra a helyre állítasz, amely helyre teremtésedben bennünket alkottál, amelyre megszültél. Kérünk, Urunk, hogy könyörüljél meg így rajtunk, hogy a te rended, a te alkotásod tükröződjék életünkben, munkánkban és egész gyülekezetünkben. Dicsőítünk téged az életért, együtt azzal a családdal, ahol gyermekáldással jöttél. Köszönjük te neked az életet, az újszülöttét, az édesanyáét, és hadd dicsőítsünk most téged azért is, mert nem kevesebbel keresel bennünket, függetlenül attól, kik és mik vagyunk, minthogy élettel, az örök élettel ajándékozzál meg. Szűj újonnan bennünket, hogy a kárhozatból, a te áldozatod árán, az örök élet ajándékát elnyerve, hitre juthassunk, nem kételkedve te benned, a te jóságodban, szeretetedben, odaszánjuk magunkat egészen te neked. Köszönjük, hogy erre szeretnél ma bennünket bátorítani, hívni, és hisszük, hogy szent lelked által el is végzed a te munkádat közöttünk. Légy ezért áldott. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 152. számú dicséretünket énekeljük. A 152. számú dicséretünk így kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked.
Isten, noha néked az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Bíztat szent ígéreted, hogy azért meg nem veted, földön lakó népedet. Együtt vagy vélek, kékben alázatos a lélek. Mégis hát térdet hajtunk, hogy rajtunk könyörű és kegyelmeddel fogadj el, mikor te hozzád emelkezett. Ez a gyülekezet.
Kedves testvérek, Isten igéje a példabeszédek könyvének 4. fejezetéből szól hozzánk. A példabeszédek könyvének 4. fejezetéből a 20. verstől a 27. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásimra. Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Tarts távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot. Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz. Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól. Kedves testvérek, minden egyes nappal, amit megélünk mostanság, egyre jobban szembe kerülünk azzal a kérdéssel, mi lesz velünk, mi lesz azzal, ami az enyém. Az elmúlt héten feleségem beszélt egy lelkipásztorral, aki elmondta neki, hogy felkereste egy idős ember, adott neki egy búcsú levelet, amelyben leírta röviden az életét, szenvedéseit, kilátástalanságát, leírta azt, hogy nem akar terhére lenni az egyébként kilátástalan sorba jutott gyermekeinek, és közölte a lelkipásztorral, az elkövetkezendő napokban öngyilkosságot fog elkövetni. Azt gondolom, testvérek, hogy mindannyian közel kerülhetünk olyan élethelyzetekhez, amikor az ember nem nagyon lát más kiutat, vagy megkörnyékezheti az a gondolat, hogy azzal segítek magamon, és azzal segítek másokon is, ha véget vetek az életemnek. Ha kilépek ebből a körforgásból, remélem, hogy azok, akik itt vannak ma ebben a gyülekezetben, nem jutottak és nem is fognak eljutni eddig a gondolatig, de aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Erre figyelmeztet bennünket a Szentírás. Egyelőre azt látom, hogy azon törekszünk növekvő aggodalommal, hogy hogyan és mi módon tudhatnánk biztonságba azt, amiért dolgoztunk, amiért fáradoztunk, mit tehetnénk azért, hogy valami megmaradjon nekünk, és megmaradjon azoknak, akiket szeretünk. Az ember sokféle utat próbál meg ilyenkor végigjárni, sokszor csak fejben, gondolatban, de vannak nagyon sokan, akik nem csak gondolkoznak, hanem cselekesznek is. És amikor az ember ebben a keresésében, kétségbeesésében, reménytelenségében elkezd cselekedni, akkor nagyon sok minden, ami szívünk mélyéről a felszínre kerül. Megmutatkoznak olyan dolgok az életünkbe, amelyeket talán magunkról sem gondoltunk, vagy nem is feltételeztük azt, hogy valaha ilyenek vagy olyanok leszünk. Olyanná válik a megrémült ember, a reménytelenségbe jutott ember, mint a sarokba szorított állat, amelyik küzd az életéért, és ezért kivetkőzve önmagából, természetét meghazudtolva, egészen mássá válik, csak azért, hogy mentse magát. Hát sokszor ilyenek vagyunk mi emberek is ezekben a nehéz időkben, de megmagyarázzuk azt, hogy miért lettünk másokká, azt mondjuk ilyen idők járnak. Így lehet életben maradni, így lehet biztosítani a saját jövőmet, meg azoknak a jövőjét, akik utánam jönnek. Bennünket, keresztény embereket is érint. Minden változás, ami a világban körülöttünk zajlik, mert mi is ebből a világból valók vagyunk, és mi is ebben a világban élünk. A keresztény emberekből is sokféle megnyilvánulás fakad ilyenkor ki. Aggodalom, kétségek, kapkodások, ötletelgetések. Ha nagyon komolyan vennénk magunkat, akkor ezekből a viselkedéseinkből, ezekből a tüneteinkből következtetnünk kellene arra, hogy valami baj van a hitünkkel. Valami baj van a hitünkkel. Mert amikor a Szentírás a hitről beszél, akkor a hit jellemvonásait nem a kapkodásban, nem az aggodalmakban, nem a kétségekben tárja elénk, hanem valami egészen másban. A földi élet bajai felszínre hozzák a keresztény emberek szívének mélységeit is, és megmutatják azt, hogy mi igazán hívők vagyunk, vagy talán csak hívőknek tartjuk magunkat. A nehéz idők a hívő emberek életében is olyanok, mint a rosta. amelyen fönt lehet akadni, és amelyből alá lehet hullani. Kell-e félnünk a nehézségektől, a nehéz időktől? Erről szóltak az előző ige hirdetések az ezt megelőző vasárnapon. Ami Urunk készített bennünket arra, hogy hogyan viselkedjünk. Ha ismerjük Istent, és hogyha a szívünk mélyén ott van ő, akkor nem kell félnünk attól, ami ránk következik. De ha nehéz időkben megrostáltatunk, és kiderül, hogy a szívünkben nem hit van, hanem az életünket talán csak a vallásosság jellemzi, akkor fogadjuk ezt Isten kegyelmeként. Aki nem vallásos embereket akar magának, hanem híveket, tanítványokat, akik követik őt, akik építik életüket az ő igéjére, az ő személyére. Azt gondolom, hogy minden reakciónk, ahogy a nehézségeket kezeljük, beszédes reakció. Leginkább abban a szoros közösségben, ahol élünk, a családunkban. A gyermekeink, akik soha ilyen élethelyzetbe még nem kerültek, most azt látják a mi viselkedésünkön, hogy hogyan viselkedik egy keresztjén édesapa és édesanya. Most azt tanulják meg a gyermekeink, amikor ránk néznek, hogy hogyan viselkedik egy keresztjén nagyszülő, miképpen reagálja le a dolgokat. Így a viselkedésünk nem csak a hitünknek a minőségét hozza a felszínre, hanem egyúttal sokkal nagyobb kihatással van az elkövetkezendő generációra. Nem mindegy, hogy egy édesapa, egy édesanya a gyermekei előtt, a családjában, a szerettei körében hogyan éli meg, és hogyan éli ki a hitét azok felé, akiket szeret. Amikor a példabeszédek könyvében olvasunk, akkor egy sokat látott és sokat tapasztalt ember látásai és tanácsai szólalnak meg évezredekkel ezelőttről. Ez a sokat látott és sokat tapasztalt ember tanítja a gyermekeket, átadja fiainak és mindazoknak, akik komolyan veszik őt, az élet tapasztalatát, a hit tapasztalatát. Így most nekünk is szólnak ezek a tanácsok, és bennünket is utólér ez a tanítás. Hiszem, hogy nem véletlenül. Azért szólal meg közöttünk ez az ige, ez a könyv, ez a fejezet, ezek a versek, mert abban a nehéz élethelyzetben, amelyben vagyunk, oda szeretnék irányítani a mi szívünket, lelkünket a lényegre. Azt mondja el először is jó tanácsként, hogy fiam, minden féltett és őrzött dolgodnál jobban óvjad a szívedet. Óvjad a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Elgondolkoztató az, hogy a szívet őrzésre és óvásra javasolja ez a bölcs író. Azt mondja, őrizzük és óvjuk minden féltett, őrzött dolgunknál jobban a szívünket. És ezzel valami olyasmit mond rögtön, amivel zsigerből ellenkezünk. Mert vajon kell-e jobban óvni a láthatóknál bármit is? A szív valahogy megfoghatatlan. Kell azt óvni? Megvédi az magát. Sokkal inkább arra kell óvintézkedést tennünk, hogy el ne folyjon a pénzünk, el ne veszön a munkahelyünk, hogy meg tudjuk tartani azt az élet színvonalat, amelyben élünk. Az emberek nagy része, a keresztények nagy része is erre törekszik. És akkor jön egy hang, egy kiáltás, amely ma délelőtt azt mondja neked és nekem, hogy minden féltett dolgodnál, amiért harcoltál, amiért küzdöttél, amit megszerettél, őrizd és óvd jobban a szívedet. A szívedet. Azért, mert onnan indul ki minden élet. És hogyha egyszer a szíved meghal, ha egyszer a szíved fölmondja a szolgálatot, akkor meghalsz te is. És hogy félreértés ne essék, most nem a szervi szívünkről beszélünk, hanem az életünk középpontjáról, hadd mondjam így, arról a motivációs központról, amely bennünket napról napra indít és életben tart. Hogyha ott a motiváció megszűnik, akkor az ember búcsúleveleket ír, és kimondja mások előtt, én elmegyek. Ha ott van motiváció, akkor az ember él, mert a szívből származik minden élet. Akkor, ha nem találja el egy puskagolyó, hazajön a frontról, több ezer kilométer gyalogolva, ha van ott élet. Azt mondja a Szentíró, őrizd a szívedet. Őrizd a szívedet. Mit jelent őrizni a szívet? Lehet azért valamit tenni, hogy az élet meg ne szűnjön ott a szívben? Igen, lehet tenni, testvérek, mert a szívet táplálni kell. Ha a szíved nem kap táplálékot, akkor elhal. És ha elhal a szíved, ahogy említettem már, akkor feladod. Akkor becsukod a boltot, és azt mondod, vége mindennek. A szívet azzal kell táplálni, ami az ő neki való eledel. Nem akármivel. Isten igéje az a táplálék, amire a szívünknek szüksége van. Bármilyen ósdin, maradin, bármennyire elfogadhatatlanul hangzik és tűnik, egyedül az Isten igéje az, amely a mi szívünket életben tudja tartani. Amikor Ádám és Éva bűnbe estek, és az Istennel való kapcsolatuk megszakadt, akkor bekövetkezett az életükbe a halál. Amíg valaki a szívét Istennel, Isten igéjével táplálja, addig él. Aztán, amikor elvonjuk ezt a táplálékot a szívünktől, akkor a szívünk elkezd gyengülni, és csendesen meghalunk. Eltűnnek a motivációk, eltűnik az élet erő. Arra figyelmeztet bennünket a bölcsesség könyvének írója, tápláld a szívedet, őrizd a szívedet. Ne hagyd, hogy a szíved sanyarogjon, ne fogyókúráztasd a szívedet, hanem tápláljad az Isten beszédével, az Isten igéjével. Ebben a mostani nehézségben is Isten arra szeretne bennünket vezetni, hogy sokkal komolyabban vegyük az ő igéjét, az ő beszédét, mert abban van minden élet. Ott van az, amire nekünk szükségünk van, és szeretnélek benneteket buzdítani, hogy vegyétek elő a Bibliátokat, poroljátok le, nyissátok ki, és kezdjétek olvasni, mert szól az Isten. Szól az Isten ma is, az ő igéjén keresztül hozzád és hozzám, és arról akar veled beszélni, amire a te szívednek szüksége van. Nem fogod megálmodni, nem fogják a híradóban leközölni. Az Isten ott az írott kijelentésen keresztül szólal meg, és azon keresztül akar beavatkozni a te haldokló szívedbe, megerősíteni, táplálni, hogy föl ne adjad. Éppen ezért a szívedet nem csak táplálni kell, hanem a szív őrzésébe az is beletartozik, hogy őrizd és védd meg azt minden hamis doppingszertől. Mert ez a világ kínálja a maga hamis doppingszereit, amelyel motiválni akar téged és engem. majd jobb lesz holnap. Hallgatjuk az elemzőket, akik arról beszélnek, hogy nem dőlhet össze mégse a világ. Igaz, hogy kicsik vagyunk, de fontosak vagyunk. A világ a maga doppingszereivel próbál életben tartani téged és engem. De ezek a doppingszerek csak ideig óráig hatnak. Nem hoznak igazi megoldást. Majd amikor holnap rossz lesz, vagy holnap után még rosszabb, akkor rá fogsz jönni, hogy fölösleges volt magadhoz engedni a doppingszert. Mert talán egy órára, egy percre megnyugtatott. Jaj, amikor 300 forint lett az euró, azt mondta mindenki, ez nem mehet tovább. És megy tovább. Megy tovább. Doppingolhatod magad, hogy majd a világ nagyjai nem hagyják ezt így meg úgy. Persze, ma még ad neked nyugalmat, de majd holnap, mikor 320 lesz, rá fogsz jönni arra, hogy az egész egy fabatkát sem ért. Őrizd a szíved mindenféle hamis optimizmustól, amely az emberi akarás, az emberi nagyotmondás forrása, amely onnan származik, de nem az Istentől. Olyan nagy feladat ez, megőrizni a szívünket, táplálni és visszatartani onnan mindent, ami nem jó irányba vinné a gondolataidat és az életedet. Talán hasznos dolog lenne időnként a televíziót is kikapcsolni. Nem hallgatni, nem nézni a sok butaságot, amit ránk ömlesztenek, előre megtervelt, jól megfontolt módon, és akár akarjuk, akár nem, mozgatják a mi szívünket. Vágyakat ébresztenek bennünk, vagy letargiába döntenek. Gondolatokat sugallnak mindazzal, amit ott látsz és hallasz. Őrizd a szívedet. Őrizd a szívedet. Nem maradsz le semmiről. Miért kell a szívre vigyázni? Mert onnan indul ki az élet. A te életed is, meg azoknak az élete is, akiket az Isten neked adott. És hogyha ebben a világban a keresztények nem vigyáznak a szívükre, akkor vajon ki fogja hirdetni a reménység evangéliumát? Ki fogja hirdetni az egyetlen egy reménységet, Jézus Krisztust? Majd a szomszédoknak, a családtagoknak ki fog beszélni az Úrról, a Teremtőről, a Mindenhatóról, ha nem te? Óvd a szívedet minden féltve őrzött dolognál jobban, amely a tiéd. Azt is mondja a Szentíró másodszor, hogy tarts távol a szádtól a családságot és hamisságot. Két olyan szó ez, amelyeket nem nagyon ismerünk, vagy talán nem jól ismerünk. Azt mondja ezzel a Szentíró, hogy ne jöjjön ki a mi szájunkból semmiféle kétszínű dolog, ne szóljunk úgy, hogy másokat azzal becsapunk és félrevezetünk, ne titkoljuk el azt, ami az igazság, ami a valóság, ne takarjuk el mások szeme elől azt, ami a lényeg. Persze úgy érzi az ember, hogy ma ez a tanács elsőrenden talán a bankárokhoz, politikusokhoz, a világ nagyjaihoz szólhatna, hogy ideje volna végre eltávolítani a szájukból a családságot és a hamisságot, de mivel ők ma nincsenek itt közöttünk, ezért Isten igéje nekünk üzeni ezt. Nekünk, akik keresztényeknek mondjuk és valljuk magunkat, Isten ezt üzeni, tarts távol mindezeket a te szádtól. Ne vezessél félre senkit. Éppen ezért szeretném előttetek tisztán és világosan megfogalmazni azt, hogy aki Istent keresi, az Istenben a megoldást találja meg. A megoldást. Istenben nem a gazdagságot fogod megtalálni. Istenben nem a kenyeredet fogod megtalálni. Istenben nem az egészségedet fogod megtalálni, hanem ennél egy sokkal fontosabb dolgot, a megoldást. A megoldást fogod megtalálni. Ne gondolja senki azt, ha most hirtelenjébe odafordulok Istenhez, majd megmarad a munkahelyem, majd biztosabb lesz a pénzem, mert Isten nem ezt ígéri. Ne ígérjük másoknak se azt, akikkel összehoz az élet, hogyha Istent keresitek, nem fogtok szenvedni. Beszéljünk az igazságról. Arról az igazságról, hogy Jézus Krisztus a mi szívünkben készé tesz bennünket arra, hogy minden körülmények között benne bízva megálljunk és megmaradjunk. Akár szegénységben, akár gazdagságban, akár életben, akár halálban. Ez az igazság. A mi népünkre különösen is jellemző, hogy a nagy nyomorúságok közepette mindig jobban kereste és keresi az Istent, de az is jellemző, hogy ez a keresés addig tart, amíg Isten nem hoz valami megoldást. És aztán sokszor vége szakad az Isten felé való nagy érdeklődésnek. Testvéreim, nem biztos, hogy van mindig megoldás. Beszéltem már nektek arról, hogy nagy népek és nagy kultúrák tűntek el a világ történelem folyamán. Voltak azok istenfélők, vagy nem istenfélők. Nem tudom, milyen alapon feltételezzük mi azt, hogy a mi népünk, az mindig meg kell, hogy maradjon. Ha nem születnek gyermekek, ha nem döntünk jól, akkor szép csendesen eltűnünk a történelem színpadáról. Fölszámoljuk magunkat. Ez ellen mi keresztjének nem tehetjük azt, hogy azt hirdetjük, ha Isten beengeded a szívedbe, majd minden magától hirtelen jó lesz. Lehet, hogy olyan keresztjének vagyunk mi, akik egy elfogyó, eltörpülő társadalomban, hazában, nemzetben kell, hogy hirdessük az utolsó reménységet. Ezt megtesszük, de ne áltasd sem magad, sem másokat azzal, hogy egyszer majd minden jó lesz ezért cserébe. Az Isten nekünk nem adósunk. Mi vagyunk az Isten adósai. Éppen ezért nem akarunk másokat becsapni, félrevezetni, az igazságot eltitkolni, elpalástolni, hanem hirdetjük azt, hogy Istenre azért van szükségünk, mert a földi életünk veszedelménél egy mindennél nagyobb veszedelem vár reánk, ha az Istent a szívünkben nem engedjük, ez pedig a kárhozat és a pokol, amelynek nincsen vége, és amelyből nincs kiút. Nekünk Istenre ezért van szükségünk, rendszerváltás előtt, közben meg után. Hirdesd az igazságot. Mondd el azt a szomjazó lelkeknek, amire igazán szükségük van. Azt mondja a harmadszorra az író, szemed előre tekintsen. Hadd emlékeztesselek benneteket az Úr Jézus Krisztus példázatára, aki azt mondta, én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallják az én hangomat, és követnek engem. Hova kell nézni annak, aki magát kereszténynek vallja? Előre kell tekintenie. Miért? Mert ott megy a pásztor. Ne a holnapra tekints előre, vagy a holnap utánra, hanem a pásztorra tekints előre. Arra a pásztorra, aki vezet téged. Arra a pásztorra, aki előtted jár, aki végigjárta a szenvedések völgyét, aki keresztül ment a halál árnyékának völgyén, és mégis győztesként jött ki abból. Erre a pásztorra kell nekünk nézni, testvéreim. Életünket nem a mindennapok határozzák meg, hanem a pásztor kell, hogy meghatározza. Ezért előre tekintsen a te szemed a pásztorra. Jaj nekünk, ha levesszük a pásztorról a tekintetünket. Jaj nekünk, ha hanyagoljuk a pásztor hangját. Jaj nekünk, ha Jézus Krisztust negligáljuk az életünkből. Mert a juh egyedül gyámoltalan és gyenge. A farkasok, az ordító oroszlánok erre várnak. Azokra a juhokra, akik levették a szemüket a pásztorról. Mert azok védtelen prédák az ellenség szemében. A napok gonoszak. Ha a napokban, eseményekben reménykedsz, csalódni fogsz, de a pásztor, Jézus Krisztus igaz és hű. Ő nem csap be és nem vezet félre. Nézz a mennyei célra, mert a megoldás, az ígéret, amit kaptál, az ott van és ott lesz a tied. Nem olyan dolgot szeretnék nektek hirdetni, amelyben nincsen erő. Nem szentimentális dolgokat hirdetek nektek. Nézzetek csak a mennybe, aztán majd minden jó lesz. De ha magunk köré nézünk, akkor csak egy örvénylő, kavargó zavart látunk, amelyben nincsenek biztos viszonyítási pontok, amelyek magukkal ragadnak és lehúznak a mélybe. A szem, a te szemed és az én szemem előre kell, hogy tekintsen. Arra a Jézus Krisztusra, akiről azt vallod és azt vallom, ott ül az Atya Isten jobbján. Mi arra a Jézusra nézünk. Arra a győztes, erős Jézusra, akinek odaadatott minden hatalom menjen és földön. Arra a Jézusra nézünk, aki mint jó pásztor odaadta az életét, érted és értem. Arra a Jézusra nézünk, aki ma közben jár, érted és értem. És ha te ránézel, akkor nem fogsz csalódni ő benne. Lehet, hogy csalódsz emberekben, lehet, hogy csalódsz ebben a világban, de aki ránéz, ő benne soha meg nem csalatkozik. És végül azt mondja nekünk az író, ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz, ne tér le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól. Azaz nem csak a szívünkben kell oda emelkedni a mi Urunkhoz, hanem ügyelnünk kell arra, hogy el ne térjünk attól, amit ő velünk megértetett. Azt mondta Jézus Krisztus, szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Ezzel azt akarta szemléltetni, hogy könnyű róla lelépni. Olyan, mint a veteményes kertben a kis ösvény, amelyen az ember csak nagyon óvatosan tud lépegetni, hogy össze ne tapossa azt, ami megművelt föld. A keskeny út nagyon keskeny. Könnyű róla letérni. Azt mondja Jézus, mégis ez vezet el bennünket az életre. Ügyelj arra, hogy merre tart a lábad. Ügyelj arra, milyen döntéseket hozol, és ne térjél le az Úr útjáról se jobbra, se balra, tarts távol lábadat a rossztól. Kövesd az Urat. Ha ő szenvedett, akkor vele együtt fogunk szenvedni mi is. Ha ő áldást nyert az Atyától, vele együtt fogunk áldást nyerni mi magunk is. Nem szeretnénk, és bátorítalak benneteket, ne szeressétek a széles utat. Ne akarjatok ott közlekedni, ahol könnyű közlekedni, mert az az út, azt mondja a mi Jézusunk, a halálra vezet. Az életre csak egy keskeny úton juthatunk el, amely a Jézus útja. és talán egyre jobban értjük a bölcsességek felsorolásával, hogy miért is mondja az író azt, őrizd a szívedet. Őrizd a szívedet. Drága testvéreim, Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy a mi életünkre, a legnagyobb problémánkra megoldást hozzon. Ezért hirdetem nektek Jézus Krisztust, akit ma is behívhatunk a mi szívünkbe és életünkbe, akivel ma is táplálkozhatunk, és aki megtanít bennünket minden hasznos és igaz dologra, amely az életre szükséges. Bátorítalak benneteket, hogy akik behívtátok a szívetekbe az Urat, hirdessétek az ő igazságait. Hirdessétek az embereknek ezt az igazságot, ezt a reménységet. Hívlak benneteket arra, hogy nézzünk együtt a mennyei célra. Itt ebben a gyülekezetben is, minden egyes alkalommal. Lássuk és láttassuk az Urat, mert erre van szükségünk. Ne jöjjetek kisebb elhatározással, vágyakozással annál, hogy az Urat szeretném látni és láttatni. Bátorítsuk egymást arra, hogy a keskeny úton, amely az életre visz, kitartsunk mindnyájan. Azokat, akik elestek, eltévejettek, intsük, szeressük vissza magunk közé. Onnan indultunk el, hogy nem mindegy a keresztény ember hogyan reagál és cselekszik azokban a nehéz élethelyzetekben, amelyekben mostanság járunk. Beszédes lesz mindaz, amit teszel és teszünk, nem csak a társad, nem csak a munkatársad felé, hanem elsősorban egy új generáció felé. Azok felé, a gyermekek felé, akik itt vannak, itt szoktak lenni, akik eljöve ide, vagy leülve otthon a családi asztal köré, hallják és látják, hogy a magukat hívőnek mondó szülők hogyan élik meg a világnak ezt a nehézségét. Legyen ez a szemünk előtt, hogy az, amit látnak, igaz bizonyság legyen, nem önmagunkról, nem a mi optimizmusunkról, hanem arról a Jézus Krisztusról, akit mi szeretünk, és aki bennünket gyermekeivé fogadott. Legyen Isten áldott azért, hogyha megerősít, és könyörüljön meg rajtunk, ha gyengék vagyunk, hogy föl tudjuk rá emelni a mi szemünket. Amen. Kedves testvérek, a 261. számú dicséretünket keressük most ki, és a 261. számú dicséretünknek énekeljük az első két versét. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Viselt gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam. Add meg én nékem, én reménységem szerint való jódok. Áld meg fejemet, ki bízik benned, s viseljed gondomat. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azt mondtad magadról, te vagy az élet. Ezért hívunk és várunk téged a mi szívünkbe, hogy a mi szívünkből élet fakadjon a depresszió, a lemondás, vagy a hamis optimizmus helyett. Arra kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, és zörges a mi szívünk ajtaján, fölhasználva a nehézségeket, bajokat, és engedd, hogy eljussunk a lényegig, hogy fölismerjünk téged, aki a mostani veszedelemnél sokkal nagyobb veszedelemtől akarsz bennünket megmenteni. Ébrezgessél bennünket, és segíts, hogy ébrezgethessünk mi magunk is másokat. Ezért kérünk, hogy adjad a te ígédet a mi szívünkbe. Adjad, hogy ragaszkodjunk ahhoz, táplálkozzunk azzal. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd merjük szólni ennek a világnak azt az igazságot, amelyet benned kaptunk és megértettünk. Könyörüljél rajtunk, Urunk, hogy mindeközben hadd tekintsünk te reád, és hadd kövessünk téged életünk minden körülménye között, tudva azt, hogy te jársz elől. Dicsőítünk téged azért, mert győztél, és azért, mert a te győzelmed részeseivé teszed mindazokat, akik a te nyomdokaidon járnak. Taníts bennünket a nehézségekben is hűnek maradni, kitartással megfutni azt a pályát, amelyet nekünk adtál. Adjad, Urunk, hogy el ne menjen a mi kedvünk, bizalmunk, hanem hadd tudjunk veled töltekezve, napról napra megújult erővel, reménységgel, tereád nézve élni itt a földön. Könyörüljél meg családjainkon, hogy ne uralkodjék el a feszültség, az idegesség, hanem hadd töltsön meg bennünket a benned való reménységnek a nyugalma és békessége. Kérünk, Urunk, emlékezzél meg rólunk gyarló és kicsinyhitű gyermekeidről, és tápláld a mi szívünket azzal, amire szükségünk van. Kérünk, így maradj velünk ezen az elkövetkezendő héten. Hadd emeljük a mi szavunkat hozzád mindazokért, akik tehetnek, tehetnének azért, hogy a dolgok ne így legyenek körülöttünk. Emlékezzél meg róluk, és a te kezed nehezedjen rájuk. Fordítsd az ő szívüket magad felé, hogy jobb legyen nem csak nekik, hanem jobb legyen mindazoknak, akikért felelősek. Így emlékezzél meg, Urunk, minden olyan döntéshozó szeméről, akinek beleszólása van abba, ami itt történik. Köszönjük, Urunk, hogy van hatalmad és van erőd erre, és hisszük, hogyha akarod, meg is tudod ezt cselekedni. Kérünk téged gyermekeinkért, a felnövekvő generációért, segíts úgy élnünk, hogy abból, amit látnak, igaz és hű bizonyságot kapják annak, hogy te hozzád tartozni jó és áldott dolog. Légy így nékünk segítségül. Amen. Gyertek, imádkozzunk úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassunk meg néhány hirdetést. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 3 órai kezdettel a kisgyermekes és ifjú házasok bibliaóráját tartjuk a gyülekezeti termünkben. Majd délután 5 órától a 20-on túliak bibliaóráját. Kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittanórát tartunk óvodásoknak és alsósoknak. Majd este 6 órától bibliaórát, most kivételesen filmvetítéssel. Hirdetem a felnőtt konfirmandusok alkalmát is, kedden este 8 órától tartjuk. Csütörtökön délelőtt 10 órától nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozó házban. Pénteken 3 órától az első éves, fél 5 órától a másodéves konfirmandusokat, majd este 6 órától az ifjúságot várjuk bibliaórára együtt létre. Pénteken este 8 órai kezdettel a férfi szólamok énekkari próbáját tartjuk. Szombaton délután 3 órakor református játszókör gyermekeknek. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, fél 10-kor a szokott időpontban istentiszteletet és gyermekistentiszteletet tartunk. Most az istentisztelet után a női szólamok énekkari próbája lesz a karzaton. Továbbra is bátorítom a testvéreket arra, hogy személyi jövedelemadónk 1+1%-ával rendelkezzünk úgy a református egyház, mint gyülekezetünk alapítványa, Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. A nyomtatványokat a kiáratnál átvehetjük. Köszönünk mindenféle segítséget, amellyel gyülekezeti életünket segítették és gazdagították a testvérek az elmúlt időszakban. Örömmel adtunk hálát Istennek, és egyúttal most mondhatom itt a testvéreknek is, azért, mert Zászlós Csaba és felesége Mónika házasságát Isten második gyermekkel ajándékozta meg. Az újszülött a Csongor Zoltán nevet kapta. Isten áldását kívánjuk édesanyára, édesapára, gyermekre, és egyúttal a köztünk megforduló, itt lévő Leventére és Liára, a boldog nagyszülőkre, akik a 6. unokájuknak örvendezhetnek ebben a gyermekben. Kedves testvérek, ma a hónap 2. vasárnapján a gyülekezet hitelének törlesztésére adakozunk rendünk szerint. Örömmel, hálaadással jelentem a testvéreknek azt, hogy az előző havi adományaink összege 273.080 forint volt, amelyet köszönettel vettünk és fogadunk, és ezt az adományt továbbra is szeretettel kérjük a testvérektől. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünket a már énekelt 261. számú dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével zárjuk. A 261. számú dicséretünk 3. verse így kezdődik, a szép harmatot miként hullatod.
Szép harmatod, miként hullatod, tavasszal virágra. Sok jódat, Uram, úgy hullasd rám, te régi szolgádra. Hogy mint holtomig szívem legyen vég, téged magasztalván. Mindenek előtt, s mindenek fölött, szent nevedet áldván.